reggeli személy.
Gáspár Kristóf politológus, a Paradigma Intézet elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
Amiről beszélnénk, az persze elsősorban a budapesti helyzet, a közgyűlés, tulajdonképpen megalakult a közgyűlés, és valamit el is fogadtak, tehát gyakorlatilag, mintha valamiféle közös munka elindult volna, de Baranyi Krisztina elég csalódottan nyilatkozta, hogy tulajdonképpen a legfontosabb nem történt meg az SMS-nek az elfogadása, aminek egy idő után súlyos ára lesz, mert a kormányhivatal közbeavatkozhat, nem ma, nem holnap, nem holnap után, de egy idő után, mert hát SMS nélkül semmi nem működhet. És hát ez úgy tűnik, hogy egy olyan magaslat, amit a egyébként ellenzéki pártok nem tudnak megugrani, mert hogy a Fidesz a maga 10%-ával ott van, és gátolni próbálja a munkát, az egy, hogy mondjam, csak az ellenzék ellenzékeként világos, de hogy a többi is ellenzékként viselkedik, a nem tudni kivel szemben, egymással szemben, tehát a megegyezésre való képtelenség oly mértékű, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen ez a helyzet csak azért van, hogy fölbomoljon, és akkor majd megillesz egy új választás, és gyakorlatilag akkor ezek a pártok, akik most itt datoskodnak, majd jól lából lövik magukat. Hát körülbelül ilyen állapotokról beszélnek, nem tudom önnek mi a véleménye, amikor megnézi ezt, hogy mi folyik ott.
Hát először is azzal kell kezdenem, hogy valószínűleg nem volt még olyan önkormányzati ülés, amit ennyire szorosan követett volna minden nyilvánosság, mint pedig szerintem nagyon sok ember is érdeklődik most, hogy pontosan mi is történik a budapesti városházán. Ami szerintem egy üdvös dolog, és talán arra is egy jó alkalom, hogy meglássuk, hogy mennyire elszoktunk ettől az egész dologtól, hogy egyébként nem az van, hogy valakinek van többsége, ez mondjuk az utóbbi 14 évben elég egyértelmű, hogy kinek volt többsége, és akkor a többség dönt minden esetben, és hogyha van egy kisebbség, ezt nevezhetjük ellenzéknek, bármilyen formációban is álltak fel a országgyűlésben például, az ő szavuk tulajdonképpen semmilyen módon nem befolyásolja érdemben a döntéshozatalt, itt mindig a többség dönt. Most egy olyan helyzetben, ahol egyébként nem az országgyűlés összetételéhez hasonló, tehát ott valójában nem a többség, nincs, ugye egyértelmű többség egyértelműen nincsen, de mellette van egy kiemelkedő főpolgármester is, akinek azért például vétójoga van, tehát hogy azért ez nagyon más, mint amit a parlamentben esetleg láthatnánk. Szóval nincsenek igazából meg ezek a szerepek pontosan leosztva, hogy akkor most ki mit fog csinálni. Szerintem az utóbbi hetek is nagyjából arról szóltak, hogy a szereplők puhatolóztak egymás irányába. Ha voltak is találkozók, ezekről tudhattunk. Például, hogy különböző kis erőcsoportok próbálnak valahogy meg nem egyezni egymással, mert szerintem a megegyezéskészség az valóban nagyon-nagyon hiányzik jelen pillanatban. De talán egy valami közös ezekben a szereplőkben, hogy tulajdonképpen, hogyha politikai érdekeiket nézzük meg, senkinek sem érdeke most egy előrehozott választás. Hogyha megnézzük a Fidesz például, Fidesz ugye várakozáson alul teljesített itt Budapesten. Mindenki azt mondta, hogy a Fidesz részéről, hogy 30% fölött bőségesen meglesznek, de ezt képest, hogy 28%-ot értek el, ami hát botrányosan alacsony az ő szempontjukból, úgyhogy országosan még 45%-on voltak, tehát azért a kettő között van erős különbség. A Fidesz nem szeretne még egyszer kikapni, szerintem a fővárosban, akár 2025-ben, például a Tisza pártól, akik meg nyilván várakozáson felül teljesítettek, ők maguk is. És én nem látom, hogy lenne bárki olyan szereplő, aki persze azt mondja, hogy hát ez így borzalmas, ez katasztrofális, de valójában tenne azért aktívan, hogy itt felbomoljon a közgyűlés. Úgyhogy ez a rókafogta csuka helyzet, hogy hát valahogy muszáj lesz elműködtetni. Szerintem amiket láttunk, hogy az SMS nem lett elfogadva, valóban ez egy gond, tehát ez gond lesz még a jövőben. De például az, hogy főpolgármester helyettest nem sikerült megválasztani, ez nem olyan nagy probléma, mert az önkormányzat törvény is azt mondja ki, hogy ráérnek a következő ülésig, ráérnek tulajdonképpen novemberben is megválasztani a főpolgármester helyettes. Politikailag persze ez problémásnak tűnhet, de valójában a működést érdemben nem befolyásolja. Az összes többi esetben pedig azért azt láttuk, hogy egy nagyon óvatos mozgulódás azért volt, elfogadtak Fideszes javaslatot, elfogadták Vitézi Dávid javaslatát, elfogadták a Tisza pártnak a javaslatát is, tehát hogy valamennyire megegyezéskészség van a szereplők között ilyen pici apró ügyekben. Hát most ilyen pici apró ügyekről fog szólni szerintem a budapesti politika. Nagyjából ezt várhatjuk talán.
Hát a főpolgármester helyettesek mellett ott van még a cégvezetők, illetve felügyelőbizottságok, meg igazgatóságoknak a tagjai, amiknek a túlnépesedettsége világos volt eddig is. Úgy tűnik, hogy ez csökkenni fog ezeknek a száma már, mint ezeken a igazgatóságokon, felügyelőbizottságokon belül, ami nagyon üdvös. De mintha a főpolgármester ezt a kérdést nem engedné ki a kezéből.
Úgyhogy szerintem el kell választani két dolgot egymástól. Az egyik az abszolút a cégvezetőknek a kérdése. Cégvezető az ugye nagyjából vezérigazgatói státuszban irányítja egy adott szervezetnek a működését. BKK-nak, a BKV-nak, a nem tudom, vásárcsarnokoknak, tehát rengetegféle budapesti cég van, rengetegféle közszolgáltatást végez el Budapest önkormányzata ezeken a cégeken keresztül. És a cégvezető kérdésénél van egy jogértelmezési probléma szerintem a szereplők között, és nagyjából erre vonták le itt a konfliktust. A főpolgármester a munkáltatója ezeknek a vezetőknek, tehát hogy ezt a munkáltatói kört törvény alapján nem lehet elvenni tőle értelemszerűen. A kérdés nyilván az a másik oldalról, hogy viszont lehet az, hogy nem a főpolgármester választja ki, hanem valaki más, például a budapesti közgyűlés határozza meg, hogy kik lesznek ezek a szereplők. Szerintem ebben én azt látom, hogy valamilyen típusú mozgékonyság azért, vagy rugalmasság talán volt Karácsony Gergelyben abban a szempontból, hogy nagyon nyílt pályázatot írt ki hosszú határidővel. Az más kérdés nyilván, hogy a közgyűlésnek ez nem tetszik, mert ők magukhoz szeretnék vonni ezt a jogkört. De lássuk be, hogyha magukhoz vonják a jogkört, senkinek nincsen többsége öt esetben. Persze elmondhatja Vitézi Dávid meg Szentré Alexandra, hogy majd a legalkalmasabb embereket fogják kiválasztani, tehát a legalkalmasabb nyilván mindig az én emberem lesz értelemszerűen, mert az adott esetben nekem fog jelenteni, hogyha arról van szó, nem pedig a saját munkáltatójának, ami meg általában egy káoszt okoz. A másik része pedig szerintem az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok, amit jól tudjuk a rendszerváltás óta, ezek azért lettek létrehozva, vagy legyen egy politikai kifizetőhely tulajdonképpen. Nem arról beszélünk, hogy ott folyna egy olyan típusú érdemi szakmai munka, mint ami a cégek működtetéséhez elengedhetetlen, hanem ott bizonyos esetben valóban pártemberek, pártagok, vagy pártokhoz kötődő szereplők jelennek meg, akik ezen keresztül a budapestiektől kapott legitimáció felhatalmazáson keresztül gyakorlatilag rálátást kapnak adott cégnek a működésére, ami mert azt mondom, hogy hát igen, átlagemberként akkor lehet, hogy de miért a pártok nevezik ki? Hát mert én átlagemberként a pártokra szavaztam, tehát ez így működik ez a rendszer. Valóban az egy várható következmény, és szerintem ez azért a közülés összetételéből következett, hogy ennyi hely nem lesz. Korábban is elmondták, előző ciklusokban is mindig elmondta mindenki, hogy akkor most sokkal kevesebb hely lesz. Aztán hol a, nem tudom, Momentumnak tört bele a bicskája még az előző ciklusban, hol most majd lehet, hogy más szereplőnek fog beletörni a bicskája. De ez jól látszik, hogy például az igazgatósági tagok vagy felügyelőbizottságoknak az összevonásával itt a BKV-BKK kapcsán, ugye volt erről szó, azért lehet csökkenteni a kiadásokat, ami szerintem üdvös dolog, mert fölöslegesen ne adjunk ki pénzt, szerintem közpénzt ilyenekre. A másik kérdés viszont azért persze az, hogy jó, rendben van, de akkor milyen arányban fognak oda menni emberek, milyen arányban küldhetnek képviselőket. Szerintem az eddigi rendszer ebben működőképes volt. Tehát eddig is a Fidesznek is voltak delegáltjai minden egyes várossal összefonódó, vagy önkormányzat által felügyelt, vagy fenntartott cégnél. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt a győztes mindent visz, mint amit a kormány esetében láthatunk, hogy a győztes mindent visz, hanem arról szó, hogy egyébként közösen kell működtetni ezt a várost. Most, amikor azt látjuk, hogy 10 képviselő fideszes, 10 képviselő tiszás, és a maradék oszlik el sok kis szereplő között, akkor értelemszerűen valamilyen arányosságot bele kell vinni ebbe a rendszerbe, ez mindenkinek az érdeke nagyjából.
Tehát azt mondja, tulajdonképpen tegyék meg tétjeiket, és akkor a jelenlét arányában delegálhassanak embereket a felügyelőbizottságokba?
Nagyjából igen. Hát maguk a közülési képviselők is, akik ugye bizottságokba fognak majd tömörülni. Most még arról is volt vita, hogy hány bizottság lesz összesen, de hát a bizottsági tagok is arányosan fognak megjelenni. Ez szerintem egy viszonylag egyszerűen belátható. Tehát most nagyon figyelünk arra, hogy most ilyen új szereplők megjelentek, akár a Tisza oldalára, akár Vitézi Dávid oldalára, akár hogy Fideszben, mint hogyha nagyon új szereplők, mindenki számára ismeretlen szereplők jelentek volna meg, de azért azt látni kell, hogy a tiszások nem, de amúgy mellettük van még 23 darab tagja ennek a közgyűlésnek, és a 23 tagnak a többsége egyébként önkormányzati politikus. Tehát, hogy a képviselőtestület többsége, a közgyűlés többsége önkormányzati politikusokból állt össze. Van bent több polgármester, Baranyi Krisztina, volt polgármesterek, például Déri Tibor is ilyen a DK részéről, de a Fidesz oldaláról is, hát Szentkirály Alexandráról is lehet a kormány infókról emlékezhetünk, tehát Budapest főpolgármester helyettese volt egy cikluson keresztül, van volt fideszes alpolgármester, jelenlegi fideszes képviselők, fideszes polgármester Börösz László személyében is van, tehát hogy a politikusok egyébként, akik önkormányzati szinten dolgoztak eddig is, értik azért az önkormányzati rendszer logikáját, én ezt próbáltam meg talán látni a néhány felszólalásban is, mint hogyha megjelent volna a Fidesz oldaláról egy-két ilyen nem tudom, megjegyzés, hogy egyébként ők tudják, hogy miről beszélnek, csak a nehézséget az okozza, hogy hát egy nagyon új helyzetben és egy nagyon nehéz összetételben kell működtetni ezt a rendszert, de mellette azért az önkormányzati logikát azt kell tudni alkalmazni, ami jön tulajdonképpen a kerületi önkormányzati struktúrákból, itt is valami nagyon hasonlót kellene előállítani a szereplőknek. Nyilván ez egy, én most elmondom, aztán majd a politikusok csinálják meg, nem egy egyszerű dolog, de hát szerintem erre van lehetőségük.
Amiben még engedett, lehet, hogy ez egyébként a legnagyobb engedmény a főpolgármester részéről, aki gyakorlatilag ugyanolyan rendeleti kormányzást vitt, mint Orbán, csak hát egészen más hatásfokkal, más arányokban, és hát mondjuk nincs ennek ilyen, hogy mondjam, csak politikai visszaélési lehetőségei, de kétségkívül nagyon kiterjedt jogkörei vannak, most ebből leadott. Uh-huh. Vitézi Dávid egyébként többek között ezt követelte, nem tudom, hogy Magyar Péter is követelte, egy csomót leadott belőle, hogy mennyire fontosakat, vagy mennyire nem fontosakat, én nem tudom megítélni, ezek ugye átkerülnek a bizottságokhoz, és hát akkor ott majd lehet marakodni azon, hogy akkor ezekkel a jogkörökkel mi történjen. Ön tudja, hogy mi az, ami lekerült?
Hát ugye még a konkrét SMS nem lett elfogadva, tehát még azt az SMS fogja, ez a szervezet és működési szabályzat fogja pontosan meghatározni, hogy melyik hatáskörök fognak lekerülni.
De miről van szó?
Ezt még nem tudjuk. Tehát ezt még nem tudjuk, hogy mi lesz a végleges megoldás. Ugye valóban összesen hát a hírek szerint és a szereplők által kommunikáltak szerint is azért több mint 100 darab javaslatot hozott a Fidesz, a Kutyapárt, a Vitézi Dávid, illetve szervezete, illetve a Tisza párt összesen. Ebből azért, hát hogy mondjam, fél száz nagyjából belekerült abba az SMS módosító javaslatba, ami végül is a tárgyalás a tárgyát képezte itt a közülés első ülésén. Ezt ugye végül is elnapolták ennek a tárgyalását, tehát ezt majd valószínűleg a következő közülésen fogják elfogadni, vagy hát reméljük elfogadják, mert különben ez a mulasztásos törvénysértés nem egy jó állapot, bár hogy mondjam, a magyar kormány is másfél évtizede van tulajdonképpen több mulasztásos törvénysértésbe, például olyan Európai Uniós Bíróság által megítélt ügyekben, amiről hát nem szoktunk beszélni, bírósági rendszer átalakítása, alapjogoknak a tiszteletben tartása, stb. Ezt hozzászoktunk. Na most, hogyha itt van a főváros, én kiemelt szerepben értelemszerűen a politikát figyelőket sokkal jobban érdekli, hogy mit csinál a Magyar Péter pártja, meg mit csinál ez az egész új helyzet, mert az utóbbi hát idejében nagyjából többségében róluk beszéltünk, és most van döntési pozícióba kerültek, megnézzük, tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy mit fognak csinálni. Valóban van egy csomó olyan változás, ami korábbiakhoz képest nem volt a főpolgármesternek a tisztségében és a feladatköreiben. Ám szerintem itt a legfontosabb az, hogy a főpolgármester jogilag is, és ez egyébként Tarlós Istvánnak köszönhető, 2014-ben fogadták el az önkormányzati törvényt, azóta volt pár módosítás, de a lényege nem változott. A főpolgármester és általában minden polgármester egy nagyon erős közjogi státusszal rendelkezik, hasonló jogkörökkel rendelkezik arányait tekintve, mint mondjuk a képviselőtestületek vagy közgyűlések, tehát nagyon kiemelt szerepről van szó, pont azért, mert egy közvetlen legitimációval rendelkező, közvetlenül megválasztott szerepről van szó. Itt láttuk, 370 ezeren szavaztak Karácsony Gergelyre, és nyilván nagyon hasonló mennyiségben Vitézi Dávidra is, tehát nagyon erősen legitimálták a budapestiek ezt a választást, sokan mentek el, sokan mentünk el szavazni, és ebből következik az, hogy egyébként nagyon, nagyon sok mindent megtett Karácsony Gergely. Az, hogy az előző ciklusban mi történt, az részben a kormánynak volt köszönhető, hogy ne felejtsük el, a Covid alatt ők vezették be, hogy a polgármesterek tulajdonképpen bármit megtehetnek. Volt ebből nagyon durva visszaélés is, fideszes polgármesterek ugye önhatalmulag fogadták el az önkormányzati szinten a legfontosabb szabályt, a költségvetést, költségvetés formájában került benyújtásra. Nyilván ezt a kormány is megcsinálta, hiszen az országnak a költségvetés is volt olyan, hogy rendeletben szabályozta, ami tényleg, hogyha nem tudom, alkotmányjogászoknak valószínűleg égnek át a hajuk, és hát bárki, aki is szeretne egy kicsit a nem tudom, jogrendszer normái között élni, akkor azt mondhatja, hogy ez valami bődöletes dolog, amit megtörtént az elmúlt években a magyar kormány részéről, és néhány fideszes politikus részéről is az önkormányzati szinten. Karácsony Gergelyen is lehet, hogy nem tudom, az ellenzéke elmondhatja, hogy visszaélések történtek, de hát nem fogadott el költségvetést egyedül, voltak szabályok, amiket azt mondta, vagy voltak döntések, amiket ő korábban meghozott, aztán utólag legitimáltatta, utólag szavaztatta meg a közgyűléssel, de ez a Fidesz tette lehetővé. Tehát, hogyha itt valakinek problémája van, akkor forduljon a kormányhoz, meg a kormánypárti képviselőkhöz. A legfontosabb dolog szerintem az, hogy a főpolgármester most jelölhet-e saját főpolgármester helyettest, vagy pedig nem. Ugye a vita nagyjából arról szólt, hogy hát jelölhet, vagy nem, de akkor kell valamilyen, hát hogy mondjam, egy csomagba kell lennie Vitézi Dáviddal. Ugye Kis Ambrust, a korábbi általános helyettesét szerette volna Karácsony Gergelyt továbbvinni, és szóltak érvek mellett, a Baranyi Krisztina hosszan beszélt arról, hogy miért, és az önkormányzati logikából következik, hogyha valakit megválasztanak egyszer már egy közjogi tisztségbe, hát hogy vigye már el a saját emberét, legalább egy embert, aztán az összes többi pozícióra meg kinevezhet a közgyűlésnek a bármilyen többsége, bárkit, de hogy egy emberre egy bizalmasa legyen már. Van ez az érvelés, meg van az az érvelés, hogy Kis Ambrus a bajnai kormányban dolgozott, és akkor emiatt nem lehet. Csak akkor itt jön a kérdés, hogy hát Vitézi Dávid melyik kormányban dolgozott? Emlékeim szerint az Orbán kormánynak volt az államtitkára. Tehát, hogy akkor most volt kormánytagok nem lehetnek, vagy volt kormányzati szereplők nem lehetnek ilyen tisztségben. Szerintem egy nagyon nehéz, és tényleg egy ilyen, hát nem is tudom, milyen kis káosszal felérő helyzetet látunk, de szépen meg fog oldódni. Szóval én nem látom azt, hogy most persze nagy a figyelem rajta a szereplőkön, de hogy nem érdekes senkinek sem, hogy olyan lépéseket megtegyen, ami Budapest működőképtelenségét okozza, mert Karácsony Gergelynek bizonyítania kell, hogy el tudja vezetni ezt a várost. A Fidesznek tulajdonképpen Magyar Péterrel van dolga most már, és nem Karácsony Gergellyel. A Tiszának pedig valahogy meg kell mutatnia, hogy egyébként nem teljesen értelmetlen rájuk szavazni, és nekik pedig nyilván nem Karácsony Gergellyel lesz szintén dolguk, hanem a Fidesszel. Úgyhogy szerintem valahogy fog működni ez a város, most nehezen látszik, hogy miként, de kis ügyek mentén szerintem, és ez egy jó dolog, hogy kis ügyek mentén legalább van valamilyen többség, és ez a budapestiek többsége.
Hát fura dolog demokrataként ilyet mondani, de az emberben vannak aggodalmak, hogyha lát egy ilyen nagyon töredékes társaságot, mint amilyen a közgyűlés, akkor a jogkörök főpolgármesteri leadása a sajnos nem azt jelenti, hogy akkor lenne a nép, a plebs, mármint a közgyűlésen belüli plebs, az több lehetőséghez nyúlhat, és jobban beleszólhat a dolgokban, hanem a, hogy mondjam, csak sok kis párt közötti marakodásban elveszhetnek dolgok, fontos dolgok. És ilyenkor az ember azt gondolná, hogy hát akkor mégiscsak jobb a helyen van ez a Karácsonynál. Nem gondol erre, hogy? Hát persze nem tudjuk, ahogy mondta, hogy mi van a csomagban, az SMS csomagban, csak mivel ezekről a jogkör leadásokról volt szó, akkor az eszembe jutott, hogy nem lesz ebből baj.
Hát lehet, hogy lesz baj. Én azt gondolom, hogy itt ugye, és ami talán egy jó mérce lehet ebből a szempontból, és ezt demokrataként, vagy bármilyen budapesti választópolgárként is erre gondoltunk, hogy mi pénzünk legyen már jól elköltve egyszer az életbe. Tehát, hogy nem erről szól a vita, hogy nem úgy költi el az elköltő ember, ahogy az egyébként nekem jó lenne, vagy nekünk a közösségnek jó lenne. Szerintem azt kell mérlegelni itt ismételten, hogy vajon a főpolgármester a saját hivatalán keresztül és a saját emberein keresztül tudja-e jobban működtetni ezt a várost, vagy egyébként a pártpolitikusokból álló közgyűlés tudja-e jobban működtetni a várost. Én azt gondolom, hogy nincs olyan egyetemes igazság, hogy csak egyik megoldása jó, vagy csak másik megoldása jó. Nincs olyan, hogy a pártpolitikus az csak rossz döntést hozhat. Szerintem ez nem létezik, tehát hogy hozhatnak nagyon jó döntéseket, meg nagyon rossz döntéseket. Szerintem az elmúlt 34 évben a Magyar Országgyűlésben is láttunk nagyon sok jó és nagyon sok rossz döntést is valószínűleg. Kormányon levők közül is láttunk nagyon sok jó és nagyon rossz döntéseket is, független attól, hogy ki volt éppen kormányon. Szóval szerintem itt valamilyen egyességnek kell megtörténnie. Most arról, hogy nem tudom, mennyi pénzt költsön Karácsony Gergely a saját közösségi média hirdetéseire, hát nyilván azt neki kell eldöntenie, de alapvetően pénzt pedig a közgyűlésnek, a közgyűlés mint egy ellenőrző szernek kell tulajdonképpen biztosítani Karácsony Gergely számára, hogy ő saját magára például mit költ, és ezt tényleg saját magára költi, ezt nem ránk költ, és saját magára. De már, hogyha arról beszélünk, hogy egyébként cégstruktúrában van azért több olyan cég is, a Budapest brendet szokták itt kiemelni például, vagy vállalkozásfejlesztési céget szoktak kiemelni például a közgyűlésen elhangzottak alapján, aminek lehet, hogy hát kevesebb értelme van a budapestiek számára, lehet, hogy nem végezzen hasznos közszolgáltatást, mint egy másik cég. Csak hát ugye az almát a körtéhez hasonlítjuk ismételten, tehát hogy érthetően módon egy fővárosi vízművek, vagy egy BKV, hát egy kicsit másabb méretben, és egy kicsit másabb típusú szolgáltatást ad a budapestiek minden napjaiba, mint ezek a talán budapesti átlagpolgár számára megközelhetetlen, elérhetetlen cégek. Ezt át lehet alakítani. Tehát, hogy erről szól a döntés, hogy ha a főpolgármester szeretné ilyen cégeket, akkor neki ezt a közgyűlésen keresztül kell tudnia vinnie. Én nem gondolom azt, hogy itt a demokrácia haláláról kellene beszélnünk akkor, amikor Karácsony Gergelynél vannak döntési jogok, mert ő közvetlenül meg van választva, de arról sem szabad szerintem megfeledkezni, hogy itt a közülésnek ellenőrizni is kell a főpolgármestert. Főpolgármestert be kell számolni a minden ülésen a saját tevékenységéről. A cégvezetőknek is be kell számolni a tevékenységükről. Elvileg most még egy évente, most le akarják ezt vinni negyed évente, ami nem hiszem, hogy akkora nagy, hogy mondjam, probléma lenne. És vannak olyan területek, ahol viszont arról szól, hogy egyébként tegyük egy kicsit átláthatóbbá, demokratikusabbá a működést. Több kérdezési lehetőség legyen például a képviselőknek, ezért nem szerintem Karácsony Gergelytől vesz el tulajdonképpen jogokat, hiszen Karácsony Gergely bármilyen fajta kérdés, válaszolás nélkül megtehetett eddig sok mindent. Most meg interpellálhatják, kérdezhetik az új SMS módosító alapján legalábbis, amiről eddig beszéltek a képviselők. Szóval szerintem egy jobb irányba el tud indulni ez a működés, csak hát nagyon nehéz. És szerintem visszatértünk, ugyanahol kezdtük, hogy nagyon nehéz, és ki fogja ezt megoldani. Majd a szereplők valahogy beülnek egy szobába, és addig nem jönnek ki, ameddig meg nem oldják.
Hát ahogy mondta mindenki, ugye a Tiszára figyelt, egyrészt már ismeretlen emberek ültek be a közgyűlésbe, hát azért a többiek esetében lehetett tudni, ismerni, hogy kinek milyen a múltja. De ezen túlmenően A Tisza nagyon óvatos viselkedése, ez a kinn is lenni, benn is lenni megközelítés, ami mögött ugye az a félelem volt, hogy jaj, nehogy beleérjek valami olyanba, ami bekoszol, ami az ártatlanságomat és a tisztaságomat veszélyezteti, ami az én egyetlen tőkém ebben a pillanatban. Márpedig ezek a pártok, ugye a pártembereink keresztül, meg hát le a bűnügyi, kriminalisztikai beszámolókon is keresztül, hát elsősorban úgy tűnik, hogy a MSZP politikusait hurcolják el mostanában meglehetősen nagy számon, de hát azért a többi párt esetében is. Ugye van egy DK-s, aki most éppen előzetesben ül, és onnan próbálja irányítani a közgyűlést, már amennyire ez lehetséges. Szóval nagyon könnyű besározódni, és nagyon könnyű hitelt veszteni, és hát a Tisza ezt próbálja valahogy megcsinálni, hogy bele is szóljon, de ne is adjon lehetőséget arra, hogy besározódjon, tehát igyekszik nem pozíciókat elfoglalni, de azért valamiképpen jelen lenni. Sikeresnek látja eddig ezt a taktikát?
Egyelőre nem látom sikeresnek. Tisztának az a legnagyobb problémája, hogy részben túl nagyot nyertek, tehát részben erre senki nem számított, hogy ők tízszépsérlőt be fognak tudni juttatni, ezzel óriási felelősséget, óriási hát ellenzéki felelősséget kapva tulajdonképpen. Budapest egy ellenzéki város, hát a Fidesz-KDNP-re kevesebb, mint 30%-a szavazott a budapestieknek, nem is volt főpolgármester jelöltje a Fidesznek ugye már a szavazólapokon, vagy hát csak így átcsatírozva. Tehát, hogy Budapest egy ellenzéki város, ezt ki kell mondani, ellenzéki emberek szavaztak döntő többségében a Tiszára is, csak valószínűleg túl nagyot nyert ebből a szempontból. Ők se feltétlenül látták részben személyállományban, hogy ki tudna beülni. Ugye most is van olyan tiszás képviselő, aki EP képviselő és fővárosi önkormányzati képviselő, ilyenre a tudomásom...
Mit nem fog tudni csinálni egyébként együtt?
Hát igen, de ilyenre nem került még sorsa sem a magyar politika történetben, tehát ez is egy ilyen nagy kuriózum. Részben pedig az is egy probléma, hogy valójában meg lehet, hogy kicsit túl kicsit is nyertek. Mert pont ez a 10 képviselő, amivel nagyjából semmit nem lehet kezdeni, mert 17 darab szavazat kell a többséghez, mindenféleképpen kompromisszumot kell kötni. Na most, hogyha Tiszának a kijelölő ellenfele Orbán Viktor és a Fidesz, akkor nyilván a Fidesz-szel nem fog tudni kompromisszumra jutni, maradtak ezek a általuk óbaloldalinak nevezett képviselők, meg esetleg Vitézi, meg a Kutyák, de hát velük együtt sincsen meg a többség. Szóval vagy az lehetett volna jó a Tiszának, hogy pár vagy néhány képviselővel kevesebben vannak, és akkor nincs akkora felelősség, és nincs akkora figyelem rajtuk, mert akkor kicsit így el tudnak hát angolnázni, hogyha ilyen kifejezés használtok, angolnázni itt a fővárosi közgyűlés borzalmaiban, amit itt látunk, vagy pedig sokkal nagyobbat kellett volna nyerni, és akkor arról beszélhetünk, hogy jó, a Tisza átvette tulajdonképpen a városnak az irányítását, és persze akkor is meg kellett volna egyezni Karácsony Gergellyel valamilyen szempontból, de sokkal kevésbé. Mert akkor azt lehetett volna mondani, hogy például a DK-t, vagy az általuk kijelölt másik ellenfeleket, az MSZP-seket, vagy bárki mást, ki lehetett volna tolni teljesen a rendszerből, hogy akkor ők nincsenek, ők megszűntek. Képzeljünk egy olyan helyzetet, hogy a Karácsony által vezetett DK-MSZP párbeszédlista egy-két mandátumot szerez, minden más mandátumot meg a Tisza kap. Hát sok szempontból másról beszélnénk akkor. Akkor arról beszélnénk, hogy Karácsony Gergelynek végképp még egy embere sem maradt ebben a közgyűlésben, de legalább tudja, hogy a Tiszával kell neki mindig beszélnie, vagy hát Magyarra Péterrel kell beszélnie, hogyha hát valamit
akkor miért mondta intézni. Az előbb, hogy senkinek nem érdeke, hogy ez a közgyűlés felbomoljon, a Tiszának érdeke lehet? Mert amíg tart az ő emelkedő hullámat, addig a következő választást megnyerheti, behozhatja azt a 17 embert.
Ez abszolút így van, de azért azt is tegyük hozzá, hogy ez egy nagy kockázattal jár. Tehát nyilván kialakulhat egy olyan helyzet is, hogy a Tiszának nem lenne meg például a többsége, és akkor nagyjából hasonló helyzettel jutnának. Cserébe viszont hát az is egy nehézség, hogy Tisza nem akarja magára venni ennek az egész városnak a problémáit. Tehát szerintem ez jól látszott, hogy persze vannak javaslataik, meg persze hozzá szeretnének szólni, de azért én nekem fogalmam sincsen, pedig nekem ez a munkám, hogy kik ezek az emberek, akik bent ülnek a Tisza részéről. Én soha életemben nem hallottam ezekről az emberekről még, hiszen a magyar emberek többsége is így van. Az én kollégáim, szakmabeliek, senki nem tudja, hogy kik ezek az emberek, ezt most tényleg őszintén mondom. És persze felkészültem, utána olvastam, nem tudom, de hát nincsen politikai múltjuk ezeknek az embereknek valójában. Amivel szerintem nincsen semmilyen probléma, tehát hogy mindenki egyszer lesz először politikus. Orbán Viktorról sem tudta még 1987-ben senki sem, hogy kicsoda, aztán láttuk, hogy mi történt. De szerintem arról kell talán beszélni, hogy a Tisza nem akarja összekarácsonyozni magát, vagy összedékázni magát. Mert a Fidesz részéről láttuk Szentkirályi Alexandra kommunikáció, szerintem teljesen világos volt, elvették azt a típusú Karácsony Gergelyt lejárató, Karácsony Gergely alkalmatlanságáról beszélő kommunikációt, mint amit az elmúlt 5 évben hát folyamatosan hallottunk. Hát még a 2019-es kampányban is egy üzenete volt a Fidesznek, hogy Karácsony alkalmatlan. Most ez megszűnt, és csak arról beszélnek, hogy van ez az úgynevezett szivárvány koalíció, ahol egyébként ezek a baloldali liberális szereplők összeálltak, és tulajdonképpen ez a Magyar Péter ez ugyanaz, mint a Gyurcsány volt. Mert ők ezzel tudják lejáratni, mert látják, hogy Magyar Péternek van egy pillanata, van egy momentuma, jön felfelé folyamatosan, ők ezt abszolút így össze akarják tolni ezeket a szereplőket, Tisza meg ezt el akarja engedni magától, tehát ő külön szereplőként akar elindulni, ő nem akar a DK-val sohasem összefogni, nem akar Karácsony Gergellyel, csak na, ha nagyon muszáj, akkor beszélni, még beszélni nem megállapodásról. Így ebből a formában, tehát hogy egy új választás lenne, amit a Tisza egyébként egyedül nem tudná elérni, tehát ez sok szereplővel meg kellene egyeznie, 4-5 kell ahhoz, hogy új választás legyen, és feloszolhasson a közgyűlés, ami megint egy megállapodás lenne, amit nem akar a Tisza, akkor is az lenne, hogy jó, de akkor most ők ahelyett, hogy Orbán Viktorral és az Orbán kormány, vagy az Orbán rendszer leváltásával foglalkoznának, ők egyébként a nyakukba kapják teljesen ismeretlen emberek döntő többségében, mert ismeretlen emberekről beszélünk, nyakukba kapnák Budapest városnak az irányítását. Hát ezt szerintem senki nem vágyik egy ilyenre, főleg úgy, hogy 18 hónap múlva itt a választás.
Igazából a DK-t leszámítva, meg a Tiszabátot leszámítva, az úgynevezett óbaloldalból hányan ülnek a közgyűlésben?
Hát ugye egy MSZP-s képviselő maradt, Tütő Kata személyében, igen, és még ugye Párbeszéd részéről vannak néhányan, összesen ugye heten kerültek be erre a listáról, Karácsony Gergely plusz még 6 képviselő, ennek a fele DK-s, szóval 2 Párbeszédes plusz Karácsony Gergely és egy MSZP-s. Ennyi maradt ebből a óbaloldalból.
Ezt csak azért kérdezem, mert minden tiszteletem kinyilvánítása mellett, a minden idézőjeles tiszteletem kinyilvánítása mellett, nem biztos, hogy ezekről az emberekről, pontosabban ezeknek a pártoknak a képviselőről beszélnünk kell nekünk. Nem lehet, hogy le kell szűkítenünk a dolgot a Fideszre, a Tiszára, a DK-ra, illetve Karácsony Gergelyre. Tehát, hogy a többi szereplőről igazából, mivel súlytalan a jelenlétük, nem is kell beszélni. Talán. Tehát akkor, mikor óbaloldalról beszélünk, akkor gyakorlatilag a DK-ról beszélünk.
Ez így van, de azért azt is nézzük meg, hogy egy évvel ezelőtt még valami teljesen máshogy készültünk a június 9-ére. Sőt, azt kell mondjam, hogy 2023. decemberig teljesen máshogy készült szerintem az összes politikai szereplő arra, hogy mi fog történni majd június 9-én, és nincs összefüggés itt a Novák botrány, nincs összefüggés Magyar Péter megjelenés, nincs összefüggés semmivel sem. Arról szól a fáma, hogy egyébként ennek az óbaloldalnak egyébként Budapest keleti szinten többsége van még mindig. Tehát, hogy megjelent a Tisza, megjelent a Vitézi Dávid, megjelentek a kutyák. Ettől függetlenül, hát bocsánat, de 3 DK-s képviselő jutott be a közgyűlésbe. Hogyha a régi választási rendszer szerint szavazott volna a Budapest választópolgárai, amit a Mi Hazánk a Fidesszel ugye közösen módosított, akkor a DK-nak 7 darab képviselője lenne, hiszen 6 darab polgármestere van jelenleg is Budapesten, plusz valószínűleg még kompenzációs listára kaptak volna egy helyet. Az MSZP-nek, amiről arról beszélünk most már hát egy évtized legalább, hogy teljesen meghalt ez a párt, hát még mindig van. Hát a választás napján még 3 polgármestere volt, most már csak 2 polgármestere maradt. Szintén a Momentum, ami még első érte az 5%-ot, amit így hozzátolunk ehhez a régi ellenzéki, vagy óbaloldal, vagy nem is tudom milyen közekhez, hát most nyert egy új kerületet, tehát hogy van 2 plusz 1 polgármestere Pikó András személyében. Tehát, hogy én azt látom, hogy egyébként persze a Tisza megjelent, és az országos politikai viszonyokat nagyon átalakította, ők kitalálták, hogy akkor Budapesten elindulnak, amit egyébként lehet, hogy fél év múlva már bánni fognak, hogy ők ebbe belementek, de elindultak. De maga az önkormányzati rendszer, ahol egyébként sokkal-sokkal több ember kell, mert kell polgármesterjelölt, meg kell képviselőjelölt nagy számban, ahhoz nem történt nyúlás. Tehát, hogy ha ezt az egész budapesti történetet egy kicsit zárójelbe tesszük, azt látjuk, hogy Budapesten járva egyébként itt ugyanaz a DK-s polgármester van a 15. kerületben, meg ugyanaz az MSZP-s polgármester van egyébként Kispesten.
Jó, akkor másként fogalmazok, hogy én úgy látom, hogy a Momentum részéről nincs akkora ellenérzés a Tiszával kapcsolatban, inkább azt próbálják megkeresni, hogy hol vannak azok a kapaszkodók, ahogy kicsit rá lehet csatlakozni erre a dologra, mert ők kevésbé látják ellenszenvesnek, hiszen az ő pozíciókon is nagyon sokat rontott. Igen, de ez azt is lehet mondjuk az európai parlamenti választáson. De ez hozzá lehet tenni azt is, hogy ennyire eltolt, ennyire rossz kampánnyal, mint amivel a Momentum jelentkezett, miközben világosan látszott, hogy az emberek belpolitikai kérdésként kezelik az európai parlamenti jelölteket, és nem arról akarnak beszélni, hogy hogyan működhetne jobban Európa, hanem arról, hogy hogyan működhetne a Momentum például jól Magyarországon. Nem vették észre. Tehát, hogy mondjam, az ő bűnük ebben benne van, hogy nem voltak tisztában a helyzettel. A másik esetben, hát az LMP-ről én nem nagyon tudok mit mondani, mert hiszen maguk jelentették ki, hogy kimutatkoztak az ellenzékből. Tehát tulajdonképpen nem tekintik az ellenzék tagjának magukat, és az ellenzék sem tekinti őket ellenzékének, hanem valamilyen fura nyúlványnak ott a Fidesz szélén, aki kicsit beszól, de igazából nem zavar sok vizet az uralkodó pártban, vagy párt mellett. És hát mi van még a főpolgármesternek a volt pártja, Párbeszéd. Igen, hát erről meg senki nem gondol semmit. Ez az igazság, nem bántani akarom őket, de senki nem gondol róluk semmit. Nincs mit gondolni. Szóval azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy ami most a közgyűlésben történik, a ellenzéki pártok között, az mutat-e bármit az elkövetkező időkben arról, hogy ezek a pártok hogyan fognak egymással viselkedni? A nagy politika színpadán, hát mondom, elsősorban a DK, és elsősorban a Tisza párt. Momentum aztán meglátja, hogy ebből mit tud profitálni, mert mindenképpen valamit profitálni akar persze. Szóval ez egy ilyen tartós egymásnak feszülés?
Valószínűleg igen, mert hát lássuk be, az ellenzéki választók nagyon-nagyon csalódottak, és nagyon-nagyon szomorúak, szerintem most már sok választás óta. Senki nem szeret tartósan a vesztes és a, hát bocsánat, a loser pozíciójában lenni. Ez igaz a pártokra, meg a pártvezetőkre, és hát sajnos ki kell mondani, hogy választókra is. Ezért nagyon sok választói csoport van, aki nem kapott semmit ettől a kormánytól, sőt, tőle vettek el nagyon sok mindent az elmúlt 15 évben. Szabadságokról beszélhetünk, lehetőségekről egyébként az érvényesülésre, tehát hogy nagyon sok ilyen része van, és szerintem az egy nagy kálvária ennek az egész ellenzéki tömörlésnek, mondjuk a 2022-es választásos hat pártról beszélhetünk, hogy eltelt kettő év a 22-es választás, meg a 24-es választási kampány kezdete között, és nem azt láttuk, hogy egyébként ezek a pártok amúgy tanultak volna ebből a vereségből bármit is. Azt láttuk, hogy Ungár Péter most már hangosan mondja ki, hogy egyébként ő neki nincs baj a Fidesszel bizonyos szempontból. Miközben az ő pártszerű működésüket gyakorlatilag felfüggesztették egészen azzal, és ezt nem jól látszott a közülésben is, hogy hát miért is nem LMP ennek a frakciónak a neve? Nem ez volt a jelölő párt? Podmanicki mozgalom, vagy nem is tudom, Podmanicki társaságként jelennek meg, amivel amúgy nincsen semmi gond, hogy bárki bármilyen nevet választhat magának természetesen, de hát ez azt mutatja, hogy LMP-s politikusok egyébként nem merik felválni saját nevüket már. Tehát ez pártnak a haláról van szó. A Párbeszéd ugye már szerintem kilenthetjük, hogy még jó pár éve nem működik semmilyen szempontból pártként. Vannak szuper sikeres és több választáson is győztes politikusaik, akik egy párban tömörültek össze. De hát az egy nonsens dolog szerintem, elnézést, hogy ilyet mondok, de hát az országgyűlésben is van 6 darab képviselője a Párbeszéd frakciónak, és ebből csak 2 a Párbeszédnek a tagjai. Mindenki más vagy kilépett már, vagy sose volt bent. Tehát, hogy miről beszélünk. És szerintem az egy fontos dolog, és így érthetjük meg ezt az egész helyzetet, hogy egy olyan új politikai változás történt, szóval egy új korszak történt, amit nagyon nehéz, és nyilván majd retrospektíven sokkal könnyebb lesz megítélni, hogy na mikor történt valami. Szerintem 2010 előtt is lehet, hogy láthattunk volna ilyet, lehet, hogy az Összödi Beszéd hatása az olyan volt, hogy már az Összödi Beszéd kiszivárgásakor tudhatta valaki, hogy mi lesz ennek a következménye, részben a 2006-os zavargások, részben 2008-as népszavazás, részben 2010-ben Orbán Viktor kétharmada, de hát ezt retrospektíven könnyebb volt megítélni, hogy akkor az volt az a pont, amikor valami történt. Szerintem június 9-e egy ilyen pont is, és egy új korszak keletkezett. Ezekre a pártokra a választók nem tartanak igényt nagy számban. A DK maradt az egyetlen olyan szereplő, akire hát 7-8%-nyi szavazó még azt mondja, hogy jó, és lehet, hogy ők fel tudnak menni 2026-ra 10%-ra is, de hát, bocsánat, az egy 10%. Míg az ellenzék egészének 35%-a volt mondjuk 2022-ben, tehát ezért óriási különbségek vannak. A választók, az ellenzéki választók nem pártokhoz kötődnek már réges-régen, ők ellenzékhez kötődnek, ők ahhoz kötődnek, hogy bárki jobb, csak ne Orbán Viktor legyen. Ezért választották meg az előválasztáson Márki-Zay Pétert, mert nem gondolták, hogy Gyurcsány Ferenccel és Gyurcsány Ferenc feleségével ez lehetséges ezt a célt elérni, és ezért választották meg most Magyar Pétert is, mert valami olyan típusú hitelességet adott, ami az ellenzéki pártokból a régesség kiveszett. Még a Momentumból is, akiknek egy túlélési stratégiája az, hogy ők most megpróbálnak valami kicsit Tiszához kötődő, kicsit ilyen kisebb szereplőt játszani, de hát bocsánat, ez a B-liga, vagy nem is tudom, tehát ez még a megye 2, hogyha ilyen focis példával is akarunk élni, tehát hogy itt a 3 meg a 2%-os szereplők versengenek egymással, hogy akkor kinek hol lesz még szavazója. Hát ez egy nagyon nehéz és egy nagyon-nagyon keserves küzdelem, de hát ide jutottak ezek a pártok. Úgyhogy nagyon nehéz helyzetben vannak értelemszerűen.
Igen, tulajdonképpen ami a DK-t illeti, az első nagy sértődés az a Márki-Zay Péternek a megszavazása volt, ugye amikor átadták a lehetőséget a választónak, hogy ő döntse el, hogy tulajdonképpen kit szeretne látni az ellenzék vezetőjeként, vagy legfőbb. Egy tévedésnek bizonyult Márki-Zay Péter, ez világos volt.
Persze.
Mert hát annyi csetlet botlott, és annyi szörnyű butaságot hordott össze a beszédeiben, és annyi muníciót adott saját maga ellen, például ezzel a NATO ügyjel, amit egyébként nem is gondolt itt komolyan, de rögtön ebben a pillanatban született meg a háborúpárti ellenzéknek a képe, és sajnos ezt ő állította elő, és így tovább. De akkor tapasztaltam én először azt, hogy a DK körüli egyébként magukat függetlennek nevező értelmiségiek, de abszolút pártkötődésű emberek valami hihetetlen gyűlölettel viseltetnek Márki-Zay iránt. Akkor még nem árult el, hogy mondjam, csak mennyire törékeny politikai személyiség. Akkor még nem derült ki. De már ez a gyűlölet megvolt, és ez a gyűlölet kelt újra életre Magyar Péterrel szemben, akiről még szintén nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Miért van ez így? Tehát, hogy a DK valami különleges formáció, amihez úgy kötődnek az emberek, mint valaha, most valami csúnyát fogok mondani, mint valaha a kommunisták a saját pártjukhoz, amelyet egyfajta templomnak tekintettek, és a vezetőit egyfajta főpapnak, vagy miért? Mert én a DK hívei között is nagyon sokan találkoztam azzal, hogy ha nem az hangzott el, nem pontosan úgy a DK-ról vagy Gyurcsányról, akkor nagyon-nagyon dühösek tudtak lenni. Tehát szokatlanul dühösek. Mintha ez valamilyen végletes elköteleződés lenne DK-nak lenni, és magának a DK-nak lenni, mintha valami szekta lenne. Megint elnézést attól, akit ez sért.
Azért szerintem nehéz ez a téma, mert DK, és én beszéljünk a személyekről, mert személyekről kell beszélni, szerintem Gyurcsány Ferenc volt mondjuk februárig az egyetlen olyan politikai szereplő, aki olyan típusú részben karizmával, részben pedig személyes varázssal, hogyha jelentek én is ilyen
képen. Kiváló szónok, ugye?
Kiváló szónok, és hát ő volt az utolsó ember, aki szóban, tettben, gyakorlatban legyőzte Orbán Viktort. Ha visszaemlékszünk ezelőtt 20 évvel, vagy 18 évvel, bárhogy is nézzük, két személynek a versengéséről szólt tulajdonképpen a magyar politika. Az egyik oldalon volt Orbán Viktor és a jobboldaliak, másik oldalon meg volt Gyurcsány Ferenc és a baloldaliak meg a liberálisok. Nagyjából így lehetett egyszerűen leírni ezt a politikai helyzetet, és abból, hogy két ennyire kiemelt és ennyire egy szinten levő szereplő uralja a politikát, annak egyszerűen a magával jövő következménye, hogy nagyon erős kötődéseket fognak kialakítani a választópolgárok ezekhez a személyekhez. Hát ami itt elhangzott, hogy hát nem kell kommunista pártot keresni ahhoz, hát elég a Fidesz megnézni. Hát a fideszesek is meg vannak sértődve, hogyha Orbán Viktort valaki bántja, legyen az egy, nem tudom, brüsszeli EP képviselő, vagy egy magyar ellenzék. Tehát, hogy nagyjából hasonló dolog van. Nyilván a különbség az, hogy Orbán Viktor egy sokkal nagyobb pártot épített föl, Gyurcsány Ferenc meg egy, hát a népszerűség vesztése ellenére is meg tudott maradni valamennyire a politikában, tudott egy pártot alapítani, és a pártjával választásról választásra egyre sokkal jobb eredményeket ért el. És ez a történet szerintem is, a történet lényege talán a fontos, hogy volt egy olyan történet, hogy a DK az minden választásról sokkal-sokkal jobb eredményt ért el. És lehet, hogy Orbán Viktor nem bukott meg azon választáson sem, de megint egy kicsit közelebb mentünk hozzá, mert a DK előbb még az 5%-ot érte volna se el, aztán megelérte az 5%-ot, aztán már 4 EP képviselőt küldött be, aztán ő lett az ellenzék legfontosabb és legnagyobb pártja, sőt, még majdnem a miniszterelnök jelöltet is ő választotta ki, és utána, és tényleg ez a problémás dolog, hogy az ellenzéki táboron belül persze volt Magyar Péter megjelenés előtt a DK-nak egy relatív többsége, de hát ez a relatív többség sose volt abszolút többség. Sose volt 50% plusz egy a DK-nak, az ellenzéken belül sem, hát az ország belül meg nyilván nem, de az ellenzéken belül sem. És ez a típusú frusztráció szerintem az, hogy vannak nagyon-nagyon elkötelezett hívei DK-nak, magszavazói, de nagyon nem elkötelezett hívei, akik még egy közönkutatásban egy évvel ezelőtt azt mondták, hogy jaj, én a DK-ra szavaznék természetesen, aztán június 9-én meg már éppen 8%-ot sikerült csak elérni. Tehát, hogy a kettő közti viszony és minden más ellenzéki párthoz, vagy ellenzéki gondolkodású emberben ez a típusú Gyurcsány utálat, vagy DK ellenesség, ez olyan erős lett, hogy aztán kiábrándultsággal és reményvesztettséggel párosulva egy reményt kínáló ember mellett tudtak odaállni. Ezt hívják Magyar Péternek, és valamennyire ez volt Márki-Zay Péter is, csak nyilván nem olyan erősen, és nem ennyi nagy népszerűséggel, de szerintem az a nehézség, hogy hát vannak emberek, akik ragaszkodnak Gyurcsány Ferenchez, mert ők az ő igazában hisznek, mert ő azt hiszik, azt gondolják, hogy ez a közös igazság, ez az ő igazságuk, és nyilván, hogy én azt gondolom, hogy nekem igazam van, akkor nekem igazam van. És egyszerűen van egyfajta sértettség, és van egyfajta kiábrándultság, és van egyfajta veszélyérzet is, hogy eddig volt egy kényelmes állapot, hogy mi vagyunk az ellenzéknek a legerősebb pártja, lehet, hogy sose fogjuk leváltani Orbán Viktort, de legalább mi vagyunk az ellenzék legerősebb pártja, ami nem egy olyan rossz pozíció. Most pedig ez megszűnt.
Hát igen, de sajnos itt az a kérdés merül föl, nem tudom, hogy ezt mennyire gondolták végig, hogy végül is az ellenzéki lét az arról szólt, és arról szól, és mindig is arról szólt, hogy most ellenzékben vagyunk, holnap többségben. Mert ezért vagyunk. Mert ezért csináljuk az egészet. Nem azért csináljuk, hogy mindig elmondjuk azt reggel 8 órakor, amikor fölébredünk, hogy átkozott Orbán Viktor, pusztuljon a NER, stb. Majd visszaül, megisszuk a kávénkat, és a dolog rendben van. Mert Orbán eljutott egy nagyon kényelmes állapotig, hogy ez így működött. Függetlenül attól, hogy az ellenzék mit szeretett, mit akart volna, csak egy udvariasan pöfögő segédmotor szerepet tudott eljátszani akarata ellenére a rendszeren belül. Ha viszont azt gondoljuk, hogy nem elégszünk meg ezzel az állapottal, hanem úgy tekintjük az ellenzéket, mint amelyik egy potenciális többség, és a mi érdekünk, hogy az legyen, akkor nem kezdjünk el föltétlenül gyűlölni azt a új lehetőséget, ami fölmerül. Tehát akkor képesek vagyunk, főleg a nagyon független értelmiségnek gondoljuk magunkat, képesek vagyunk átlátni a saját pártunk helyzetét, és magunkat is megvizsgálni, hogy mit akarunk igazából. Nem? De ezt nem
ez egy, ez egy nagyon raciális gondolkodás, de hogy hát emberek vagyunk, nem racionálisan gondolkodó lények, szóval szerintem itt megint csak azzal tudok példálozni, hogy ha nem tudom, nekem van egy kedvenc foci csapatom, játszhat bármennyire rosszul az a foci csapat, én akkor is ki fogok tartani mellette. Mert az az én csapatom, és hiába tudom.
Nem az életem múlik rajta, azért azt tegyük hozzá.
Nem az élete, de hát a politikán sem az életem múlik feltétlenül.
De, azért nagyon sok tekintet. Nem úgy értem, hogy élet vagy halál, nem
persze. Elgondoltam.
Hanem az életminőségem.
Ez abszolút, mert teljes mértékben értünk. De szerintem itt akkor hallgatókhoz is nagyon közeli különbséget láthatunk. Mit csinált Magyar Péter? Azzal kezdte a politikai karrierjét, hogy elszámolt egyrészt a saját múltjával, elszámolt a saját családjával tulajdonképpen, elmondta, hogy neki milyen viszonya van a NER-hez, milyen viszonya van a NER-es feleségéhez, és ő ezzel leszámolt. Ő, ha úgy tetszik, egy bűnbánatot gyakorolt, most ezt így nem akarok ilyen nagyon erős példákat hozni, de ez egy bűnbánattal ért fel politikai értelemben, ezt tette őt hitelessé. Gyurcsány Ferenc esetében pedig, hát szerintem lett volna most már néhány évtized lassan, hogy ő bűnbánatot gyakoroljon, vagy elszámoljon tulajdonképpen részben a saját családi kapcsolataival sem. Tehát ez a Gyurcsány-Dobrev tandemmel még mindig nem tudjuk, hogy ez egy milyen projekt volt tulajdonképpen. Miért kimondta azt, hogy Dobrev Klárának kell lennie a DK arcának? Tudjuk, Gyurcsány Ferenc mondta, de Gyurcsány Ferenc sosem mondta el, hogy ez miért van így. Azért volt a DK arca a Dobrev Klára, mert Gyurcsány Ferenc így akarta.
De van egy másik probléma, hogy ő nem számolt el igazából a saját kormányfői működésével sem. Én más gondolok egyébként az ő úgynevezett hazugság vagy igazságbeszédéről, nem gondolom, hogy az akkora bűn lett volna, és nem is biztos, hogy emiatt a beszéd miatt büntették, hanem inkább, na mindegy, ez egy messzire vezető dolog. De nem számolt el ezzel, illetve amikor erről beszél, akkor valamiképpen nem lát problémát. Ez viszont nem jó megközelítés. Nyilvánvaló, hogy Gyurcsány működése mélyen benne van abban, hogy Orbán kétharmaddal nyithatott 2010-ben. Hát abszolút.
Ez így van, és mondom, tehát, hogy ha én morálisan feljebbvalónak tartom az én álláspontomat, és az én közösségemet, és az én mondásomat, vagy akár saját magamat is, mint az ellenfelemét, akkor nyilván ennek a morális, hát nem tudom, nagyobb elvárásnak meg kell felelnem. Gyurcsány Ferenc egy szintre helyezte magát végig Orbán Viktorral, és neki ez volt a vágya, hogy Orbán Viktorral még a 2020-as években is ő legyen a fő kihívója. Gyurcsány Ferenc nagyon boldog volt, amikor a Gyurcsány Show-ról beszélt a kormánypropaganda, meg nem tudom, a DK-t jelölte ki fő ellenfelének, mert ez őket emelte folyamatosan, politikailag ez neki hasznos volt, de persze így van, egy politikai vezető, egy ilyen típusú politikai vezető nem fog elszámolni a saját hibáival. Orbán Viktortól se hallottunk sose a bűnbánatot, vagy megbocsátást, vagy bocsánat, kérés, bocsánat. Tehát, hogy így működik, és mondom, egy ilyen racionális és jól működés valószínűleg sokkal egészségesebb világban, amit várhatnánk ilyet a politikusainktól, nem kapunk. Magyar Péternek szerintem még nem volt ideje, politikai értelemben ideje arra, hogy ilyen típusú nagy bűnöket elkövessen, és ezekért ő bocsánatot kérjen, de akkor fog elválni szerintem, hogy akkor ő milyen típusú emberként tekintetünk rá, független értelmiségiként, vagy bármilyen más szerepből is, de szerintem itt ezt a különbséget talán felismertek nagyon sokan, és ezért választották Magyar Pétert Gyurcsány Ferenccel szemben.
Nem nagyon maradt már időnk, de én arra szerettem volna igazából kifuttatni ezt az egész dolgot, hogy tulajdonképpen a DK-ra van vár szerep, és ez a szerep nem feltétlenül a Magyar Péter féle párttal szemben levő szerep. Tehát az, hogy van egy rivalizálás, az teljesen normális. Időnként dobálnak egymásra sorat. Ez is teljesen normális. De voltak éppen, mivel úgy tűnik, hogy mindenketten ugyanazt akarják, ezért valahol a közös hangot meg kellene találni. Csak hát most nem tűnik úgy, hogy ez lehetséges, és hát azért próbáltam terelni erre a szót, hogy talán nézzük meg, hogy milyennek a belső oka. Ezt a Tiszánál nem tudtuk most megbeszélni, csak a DK-nál egy kicsit féloldalas maradt, úgyhogy beszéljük meg azt, hogy folytatjuk, jó?
Legyen így.
Köszönöm szépen. Gáspár Kristóf politológus, a Paradigma Intézet elemzője volt ma reggel a vendég 9 és 10 óra között. Tényleg föltétlenül beszélni akarunk erről továbbra is, mert tudjuk, hogy ez egy befejezetlen műsor a maga módján. És itt van még a stáb, amely szintén köszöni az önök figyelmét, Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és Szélási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!